Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében,
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ma a betegek világnapja van. Ebben a Szent Misében a betegekért imádkozunk, és azt kérjük a jó Istentől, hogy a versenyfutásban győzzenek, hiszen a betegségben a lélek és a test viaskodik egymással, és jó esetben győz a lélek. Ami nem azt jelenti, hogy az ember szükségképpen meggyógyul, de mindenképpen a lelki erő kézben tartja az embert. Kérjük a betegek számára ezt a kegyelmi ajándékot, erőt, hogy ezt elnyerhessék. Vizsgáljuk meg mi is a lelki ismeretünket, és bánjuk meg a bűneinket, hiszen akkor is erről a párharcról van szó, amikor az ember úgy gondolja, hogy nem beteg. Akkor is a lélek harcol, talán mondhatom így, az uralmáért. Nézzünk önmagunkba. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek.
És a lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta a kezét, megérintette, és azt mondta neki: akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot bizonyságul nekik. Ám az alig, hogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot, emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, betegek világnapja van, és akkor, amikor ezzel a fájdalmas valósággal szembenézünk, mégpedig azért nagyon fontos a gondolatainkat rendezni ebben az embert nagyon súlyosan érintő kérdésben, mert valaki vagy beteg, vagy beteg lesz. Azt hiszem, nincs ember, akit a betegség elkerülne. És hogy mennyire összetett ez a kérdés, milyen érdekes, a mai olvasmány, Szentlecke és az evangélium is egy sokkal tágabb körben mozog, mint amilyen az a kör, amit mi a betegség által meghatározottnak gondolunk. Hiszen itt hallottunk testi nyavajáról, aztán a Szentleckében valójában szociális kérdéssel szembesültünk, az evangéliumban pedig mindkettővel. Hiszen Jézus egy konkrét beteggel találkozott, és Jézus nem csupán a betegségét gyógyította meg, hanem a lelkét is. Hiszen, ahogy hallottuk, Jézus megérintette, és ezt az embert visszavitte az emberi közösségbe. Akkor most ennek a jegyében egy nagyon, de nagyon rövid néhány gondolatot helyezzünk el egymás mellé, hogy a kérdés valóságos legyen a számunkra. Ajánlom mindenkinek Thomas Mannnak a Varázshegy című művét. Ő ebben az írásban egy hamis képzeletet, vagy egy hamis hírt próbál eloszlatni. Thomas Mann azt mondja, hogy a betegség, ami, ahogy az emberek erről gondolkodnak általában, a betegség automatikusan átszellemíti a testet. Thomas Mann azt mondja, álhír. Hiszen nem erről van szó, hanem a betegség minden figyelmet, minden energiát mozgósít bennünk emberekben, hogy minden figyelmünkkel a betegségre figyeljünk. Hol van itt szó az átszellemítésről? Ahogy már a Szent Mise bevezetőiben is említettem, itt egy párharcról van szó, a lélek és a test harcáról, és ha sikerül a léleknek fölülkerekedni, és helyesen gondolkodni önmagáról, beteg állapotáról, beteg helyzetéről az embernek, akkor ez a lélek győzelme, hiszen ha nagyon mélyen belegondolunk ebbe a kérdésbe, akkor a beteg test kétszeresen beteg. Bizonyos értelemben a gondolkodók azt mondják, hogy a test a gyengesége miatt mindig, hogy így mondjam, a problémánkat jelenti. Hiszen a lélek diktál, a test pedig jó esetben engedelmeskedik. De milyen sokszor tapasztaljuk, hogy nem képes a testünk a lélek utasításait magáévá tenni. Gyenge hozzá. Most mindegy, hogy milyen értelemben használjuk ezt, hogy gyenge. Tehát akkor, amikor a betegségről gondolkodunk, akkor valójában nem átszellemíti a testet, hanem egy új terhet rak rá. Még gyengébbé teszi a testet. Persze azért nehéz erről beszélni, mert amikor ilyen kijelentéseket teszünk, akkor egy kicsit elválasztjuk a lelket meg a testet egymástól, és ez lehetetlen. Minden esetre a betegség kiszolgáltatottságot jelent. Mégpedig azért van szó kiszolgáltatottságról, mert az ember kényszerpályára kényszerül. A betegség mindent megváltoztat, a gondolatainkat, a magatartásunkat, a helyzetünket. A legkiszolgáltatottabb ember éppen ezért a beteg ember. Ha valahol, akkor ezt kórházakban minden orvos, minden nővér, minden ápoló tudja, illetve tudnia kell, hiszen az ember, aki autonóm személyiség, személyiség, a betegségben halmozottan terhelt, és akkor, amikor azokkal az emberekkel találkozik, akik azért vannak, hogy őt gyógyítsák, akkor ott tapasztalja meg ez az ember, hogy mennyire kiszolgáltatott. És ugyanakkor ez a gyógyító személyzet számára pedig a felelősséget növeli. És egyáltalán ezt a titokzatos kapcsolatot. Ugye azt mondjuk általában mi az emberi világunkban, hogy a legtitokzatosabb kapcsolat a férfinek meg a nőnek a kapcsolata, ha az igazi. Egy másikon. És valójában ezzel össze sem hasonlítható, de a gyógyító személy és a beteg kapcsolata az valamiképpen az isteni szférába tartozik. Nem véletlen az, hogy azok a szerzetes közösségek, amelyek az ember gyógyítását teszik az életük középpontjába, ami meghatározza az ő küldetésüket, Istenre hivatkoznak. Szóval, kedves jó testvérek, a betegség az szisztematikusan leépít. A betegség egyértelműen kivon bennünket arról a pályáról, ahol úgy gondoljuk, hogy otthon vagyunk. Hiszen az ember célja, hogy egészséges legyen, teljes életet éljen, a betegség pedig szembesíti az embert azzal, hogy mennyire kiszolgáltatottja az életről és önmagáról alkotott fogalmának is. Építeni akarjuk az életünket, ez pedig szembesít azzal, hogy mennyi a korlátunk, mennyi a gyengeségünk, milyen esetleges sok tervünk megvalósulása és megvalósítása. És hát ebben a világban az ember el akar érni valamit, sikeres szeretne lenni, de finomítva mondhatom azt is, hogy az ember küldetésszerűen akar valamit tenni ebben a világban, nem kell egyértelműen arra gondolni, mert ki akar tűnni, hanem egyszerűen fölismeri azt, hogy dolga van ebben a világban. És a betegség egyszerűen leparancsol előre a pályáról. A betegség az otthonunkból szakít ki bennünket. A betegség az emberi kapcsolatainkból szakít ki bennünket. A betegség, még egyszer hadd mondjam, leparancsol bennünket arról a pályáról, ahol a mindennapjainkat éljük, és ahol úgy gondoljuk, hogy értelmes tennivalónk van. Igen, ha az egész emberi életünket mindezek fényében látjuk, akkor azt kell mondani, hogy mi emberek ebbe a világba, amikor megérkezünk, az tudatosul bennünk, nem annyira akkor, amikor megszületünk, akkor legfeljebb csak édesanyánkban, meg az édesapánkban, meg a családunkban. De ők tudják, hogy ez a kicsi gyerek egy idegen világba pottyant, ahol körül kell venni, mert különben életképtelen. Aztán az ember ebben a világban fölépíti önmagát, ebben a világban megkeresi a helyét, jó esetben megtalálja. Az egyéni életében is megtalálja a helyét, emberi kapcsolataiban is, a társadalomban is, fölismeri a küldetését jó esetben, fölismeri azt, hogy csak egymással közösségben tudunk élni, És ezért a közösségért az embernek mindent meg kell tenni. És bizony eljönnek a pillanatok, amikor az embernek ki kell mondani az igazságot, hogy az én egyéni érdekeim háttérbe kell, hogy lépjenek a közzel, a közösséggel, a közösség javával kapcsolatosan. És a betegség mindezt bizonyos értelemben megkérdőjelezi, vagy egy rövid időre reményeink szerint, mert hiszen reménykedünk mindannyian, innen kivon bennünket, és abban reménykedünk, hogy vissza tudunk jutni oda, amely az otthonunk, amely az életünk. Egy lehetőségünk van, ez is lelki-szellemi lehetőség a betegségünk idején, hiszen a beteg ember eljuthat odáig, hogy fölismeri azt, hogy ebben az állapotában az értékeknek mi a sora, az értékeknek mi a rangja, és talán még Jézus felé is tud tájékozódni. Erre szüksége van egyébként a magát hívőnek tartó embernek is, mert a próbatétel közepette derül ki az értékrendje is, a hite is, meg az Isten kapcsolata is, meg a vallásos elkötelezése is. Talán lelkileg eljuthat odáig jó esetben, hogy ez az ő állapota ahhoz a Krisztushoz, annak a Krisztusnak az állapotához mérhető, aki szenvedésével váltott meg bennünket. Aki a szenvedésnek, az értelmének megváltó erőt ajándékozott. A szenvedés értelme, a megváltás sikere. Testvérek, ezen a mai vasárnapon érdemes ezekkel a kérdésekkel komolyan foglalkoznunk. Most itt nem szólok az orvosoknak, meg a betegek körül szolgálatot teljesítőknek a felelősségéről. Maximum ennyit tudtam tenni, hogy egy főorvosasszony olvasta fel a szent olvasmányt. Meg ennyit tudtam tenni, hogy egy szociális kérdésekben elkötelezett ember olvasta fel a Szentleckét, de ez egy másik nagy kör, erről majd holnap szeretnék beszélni, amikor itt ebben a kórházban a betegek világnapját ünnepeljük a kórházi személyzetnek a tagjaival, az ő felelősségüket majd ott szeretném mélyíteni és tudatosítani az ő elhivatottságuknak a fontosságát, nagyságát. Minden esetre legalább csak egyetlen gondolatot éppen a betegápoló irgalmas rend, amelynek a karizmája a hospitalitás, ami azt jelenti, hogy a beteg embert egy ilyen intézményben úgy várják, mint egy kedves vendéget. Kinek van kedve vendégségbe jönni egy kórházba? De valamiképpen egy ilyen intézmény dolgozóinak ez a hivatása, hogy egy olyan lehetőséget igyekezzenek biztosítani a betegeknek, hogy ez a fajta kiszolgáltatottság, amiről beszéltem, a számukra elviselhetőbb legyen. A kórház nem otthonunk, legfeljebb néhány nagyon szerencsétlen embernek, név szerint is tudnák néhány embert mondani, aki itt a mi kórházunkban is, amikor bekövetkezik a hideg idő, akkor megjelenik. Átvészeli itt a telet. és vannak ilyenek is, nem is kevesen. De hát ők azok, akik ennek a nagy problémának a szociális oldalát vallatják. Minden esetre a mai evangélium Jézusról beszél, aki találkozik a bélpoklossal, hála Istennek állítólag itt a mi égövünk alatt már ilyen betegséggel nem kell, hogy találkozzunk, és ha elő is fordul, tudják gyógyítani. Én Indiában voltam egy ilyen telepen, erről mesélni lehetne, de ez nem a szentbeszédnek a témája. Jézus abban a korban, amikor ő élt, az a probléma, amit ez a betegség megjelenített, ilyen módon nyert valamilyen fajta gyógyítást, hogy ezeket az embereket elkülönítették. Nem úgy, mint ma is vannak elkülönített emberek kórházi osztályokon. Abban az időben egyszerűen a társadalomból ezeknek ki kellett menni, hogy ne fertőzzék a többieket. Ennyit tudott tenni 2000 évvel ezelőtt az ember. És ennek az ilyen betegnek még jelezni is kellett, ha véletlenül valaki arra vetődött, ahol ő volt, hogy jaj, ne is közelítsen hozzá, nehogy ő is elkapja ezt a betegséget. És ha sikerült meggyógyulnia, bár azt hiszem, hogy abban az időben ez lehetetlen volt, de minden egyéb más betegség esetében is ez volt, ha meggyógyult valaki, akkor el kellett mennie a paphoz, bejelenteni, hogy alkalmas újra arra, hogy a közösségben helye legyen, és köszönetképpen, hálaképpen bemutassák Istennek az áldozatot. Akkor nem borra való volt, hanem az Istennek mutatták be az áldozatot, és mondott az életért, a helyreállított egészségét, köszönetet a beteg. És ugye itt van egy rendkívüli jézusi tett. Ezzel a történettel kapcsolatosan a Szentírás magyarázók azt mondják, hogy Jézus formabontó és formatartó. Formabontó abban, hogy nem csak, hogy elkerüli ezt a beteget, hanem oda hívja, és meg is érinti. Ez hihetetlen cselekedet. És formatartó abban, hogy azt mondja a betegnek, menj, és mutasd meg magad a papnak, és mutasd be a gyógyulásodért az áldozatot. Nem arról van szó csupán, hogy meggyógyultál, hurrá, és mondd mindenkinek, és hirdesd egy kicsit, ez az ember ezt tette, de talán elment a paphoz is a hálóáldozatot bemutatni. Minden esetre, itt többről van szó, mint gyógyításról. Itt arról van szó, hogy ez az ember nem csak a betegségéből gyógyult meg, hanem ennek során visszajöhetett a társadalomba, visszajöhetett a közösségbe, visszamehetett a helyére, ahol otthon van, a családjához, a munkájához, emberi kapcsolataiba. A kettő együtt. Ezért is mondtam a gondolataim elején, hogy ez egy kettős kérdés. Nem csak a testi betegségről van szó, persze itt még arról is lehetett volna beszélni, hogy állítólag minden betegségnek lelki alapja van. Egyébként akkor, amikor ez a lelki baj jön elő, akkor egy kicsit az orvosok is fölteszik a kezüket. Ezek a pszichiátriai esetek. Mert ugye sokkal könnyebb a testi nyavajákkal foglalkozni, meg gépek is vannak, még át is lehet világítani az embernek, aztán lehet neki adni különböző gyógyszereket, csak a lélek esetében más a helyzet. No de ez egy harmadik téma lehetne. Minden esetre Jézus az ember orvosa, aki a testi bajunkat is gyógyítani akarja. Most ne a csodával foglalkozzunk, de alapvetően, amikor az ember gyógyítja, akkor az ember eredeti emberi kapcsolatait állítja helyre. Hogy újra helyén legyen az ember, ahonnan a betegség kiráncigálta, újra tudja tenni a dolgát emberi kapcsolataiban és a munkájában, ahonnan a betegség elvonta, és újra értelme legyen az életének. Hát kedves testvérek, sajátos kérdés ez. Én azt kívánom mindenkinek, hogy valamiképpen ilyen szemlélettel nézzük önmagunkat, amikor bajban vagyunk, amikor betegek vagyunk, és addig, amíg úgy tűnik, hogy egészségesek vagyunk, addig valóban legyünk a helyünkön, emberi kapcsolatainkban, munkánkban, a társadalomban, a közösségben, és akkor nem hiába születtünk. Hiszek egy Istenben, minden. Ebben a imádságban kérjük beteg testvéreink számára a lelki adományokat, hogy helyesen tudják ezt a feloldhatatlannak tűnő problémát, a betegséget, és egyéni életükben szemlélni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Istenünk, add, hogy mindig olyan elederre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk. Istenünk, emberi gyengeségünk egyedüli támasza, mutasd meg segítő hatalmadat beteg testvéreinken, hogy irgalmad erejéből felgyógyulva, egészségben láthassuk őket viszont egyházadban. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, ijesztően repül az idő, szerdán már hamvazó szerda lesz. Ez a nagybőti időnek a kezdete. A nagybőti idő kegyelmi idő. A lelki gyakorlatozásunk ideje, mert hát azért a modern ember edzi a testét csudamód, csak hát mi van a lelkével? Mert hogy ez a sportolók nyilatkozzák, nem kell ezt az egyháznak kitalálni, hogy a győzelmek, az eredmények lelki tényezők függvénye. Edzheti valaki a testét, ha lelkileg nincs azonos hullámhosszon. És hát arról nem is beszélve, hogy végül is a testünk csak végrehajtja a lelki útmutatásokat. Tehát Igen, sokszor szégyenkezve olvasom, meg hallom, főleg a sport területén, hogy bizony, különösen a focival kapcsolatosan elmélkedik erről az egész ország, mert ugye 10 millió ember az mind pontosan ért a focihoz, és mindenki mondja magáét is. De hát egyértelmű a megállapítás, hogy lelki tényezők vannak annak a mélyén, hogy oda jutott a labdarúgásunk ahova. És nem is fog kiemelkedni, ha a lelki tényezők nem változnak, tehát jön a nagybőt. Ez a lelki gyakorlatozásnak az ideje. Ne a fogyókúrára tessenek gondolni. Bár az is jól jönne, mert sajnos országunk lakossága itt nagyon előkelő helyen áll a elhízásban. És ez mind betegségi tényező is. Tehát lelki lehetőségek. Hamvasó szerdán szigorú bőti nap van, ne együnk húst. Úgyis túl sok húst teszünk. Ne együnk hamvasó szerdán, és kevesebbet is együnk. A szigorú bőt azt jelenti, csak egyszer szabad torkig lakni, az is sok. Úgyhogy önmérséklet, önfegyelem szempontjából nagyon fontos, és nagybőt péntekjein is tartóztassuk magunkat a hústól. Én gyerekkoromra emlékezem, a nagymamámnak megvolt a heti főzési rendje. Egyszer volt húsos nap a hét folyamán. És milyen érdekes, egészen jól léteztünk. És minden pénteken, nagybőtben a keresztutat lelkileg végigjárjuk este a Szentmise előtt. Legyen jó nagybőtje mindenkinek, kívánom. Rengeteget tépelődök ezeken a kérdéseken, mert építjük a magyar életünket, a magyar életünk az egyéni életünk. Mindenki másnak az életét akarja építeni. Hagyjuk mindenkit, hogy a maga életét ő építse, akárhogy gondolkodik, a magunk életét. És azt látom, hogy alap nélküli életet akarunk ragyogóvá tenni. Hol van szó önismereti kérdésekről, hol van szó önnevelési kérdésekről, hol van szó családi nevelésről, iskolai nevelésről, és egyáltalán hol van szó lelki nevelésről, a lelki trenírozásról. Hát ugye ez vallási kérdés. Hát a vallást azt sikeres volt úgy lejáratni, hogy amit a vallás nevében mondanak, ugye olvassák csak az újságokat, minden, ami a hittel, vallással, kereszténységgel, zsidósággal kapcsolatosan megjelenik, egyből zúdul a ellenséges hang. Mit keres itt ebben a világban ilyen, hogy vallás, Isten, meg effélék? Hát nekünk legyen ez a nagybőt igazi lelki tréning. Isten segítsen mindenkit ebben. Szerdán, hamvasó szerdán este kezdjük el ezt az ünnepet, hamut szentelünk, és időbeliségünkre, véges életutunkra gondolunk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent véget ért, menjünk békében. Istenem.